Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 66. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 66. Zsoltárunk első verse így kezdődik: örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 258. dicséretünket keressük elő, és énekeljük el mind a 6 versével. A 258. dicséretünk így kezdődik: fohászkodom hozzád, Uram Istenem, kérlek, kegyelmesen hallgass meg engem.
Látod, Uram, én
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, a Zsoltárok könyvéből olvassuk Isten igéjét. A 13. Zsoltárban így szól hozzánk Isten szent lelke. Az éneklő mesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig felejtkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halálra, hogy ne mondja ellenségem, legyőztem őt. Háborgatóim, ne örüljenek, hogy tántorgott. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek. Hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tett velem. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy téged magasztalhatunk ezen a vasárnap reggelen is gyülekezet közösségében. Téged magasztalunk, aki eljöttél erre a földre, megváltónká lettél a Golgota keresztjén, és föltámadtál harmadnapon. Köszönjük néked, hogy élsz, hogy hatalmas Úr vagy a mindenség fölött, és szemmel tartasz bennünket, a te egyházadat, és bennünket, a te porszemnyi híveidet is. Kérünk téged arra, Urunk Jézus, hogy szent lelked elevenítse meg számunkra ma az ígét. Te szólj hozzánk, itt a templomban. Áld meg ezt az órát, amit veled tölthetünk. Kérünk, nyisd meg szívünket a te ígéd előtt. Kérünk, segíts hittel befogadni az ígét szívünkbe. És kérünk, segíts bennünket lelkeddel, hogy megtartói lehessünk az ígének hétköznapi életünkben. Látod, hogy újra és újra rászorulunk az evangélium vigasztalására, ahogy énekeltük is az előbbi énekben. Az nékünk szívbeli örömünk, amikor halljuk a te irgalmasságodat. Hadd halljuk ma is a te irgalmasságodat, a te kegyelmedet, és hadd ohozzon nekünk ezt szívbeli örömöt. Hadd indítson bennünket igazi hálára, és odaszánt életre, valódi keresztjén életre. Kérünk téged, áld meg mai Isten tiszteletünket, nagy nevedért, dicsőségedért, Urunk Jézus. Amen. Ige hirdetésre készülve testvéreim, énekeljük a 172. dicséretünket. A 172. énekünk így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Isten tiszteletünk alapigéjét Sámuel próféta első könyvéből olvassuk, a 28. rész első két versét olvassuk, valamint a 29. részt. Leülve hallgassátok meg Isten igéjét. Tehát Sámuel próféta első könyvének 28. részében az első két vers, valamint a 29. rész így szól hozzánk. És történt abban az időben, hogy a filiszteusok összegyűjték seregeiket a hadra, hogy harcoljanak Izrael ellen. És mondta Ákhis Dávidnak, Tudd meg, hogy velem kell jönnöd a táborba, mind néked, mind embereidnek. Dávid pedig felele Ákisnak, meglátod bizonnyal, hogy mit fog cselekedni a te szolgád. És mondta Ákis Dávidnak, ennél fogva fejem oltalmazójává teszlek mindenkorra. Akkor a filiszteusok összegyűjték minden seregeiket Áfeknél, Izrael pedig tábort járt a forrásnál, mely Jezreel mellett van. És a filiszteusok vezérei kivonulának, ki százzal, ki ezerrel, Dávid pedig és az ő emberei hátul mentek Ákissal. És mondának a filiszteusok vezérei, mit akarnak ezek a zsidók? És mondta Ákis a filiszteusok vezéreinek, avagy nem ezé Dávid, Saulnak, Izrael királyának szolgálja, aki már napok óta, sőt évek óta nálam van, és nem találtam benne semmi rosszat attól a naptól fogva, hogy átjött a mai napig. De megharagudtak őre a filiszteusok vezérei, és mondának néki a filiszteusok vezérei, küldd vissza ezt az embert, hogy térjen vissza a helyére, oda, melyet rendeltél neki, és ne jöjjön el mi velünk a harcba, hogy ellenünk ne forduljon a harcban, mert ugyan mivel tehetné magát kedvesebbé ura előtt, ha csak nem ezeknek a vitézeknek a fejeivel. Avagy nem ezé Dávid, akiről így énekelnek a körtáncban, megverte Saul az ő ezrét, és Dávid is az ő tízezrét. Szólítá azért Ákis Dávidot, és mondanéki, él az Úr, hogy te becsületes vagy, és kedves előttem, mind kimenésed, mind bejövésed velem a táborba, mert semmi rosszat nem találtam benned attól a naptól fogva, hogy hozzám jöttél a mai napig, de a vezérek előtt nem vagy kedves. Most azért tér vissza, és menj el békességben, és semmit se cselekedjél, ami a filiszteusok vezérei előtt helytelen. És mondta Dávid Ákisnak, vajon mit cselekedtem, és mit találtál a te szolgádban attól a naptól fogva, hogy nálad voltam a mai napig, hogy ne menjek el, és ne harcoljak a királynak, az én uramnak ellenségei ellen. Ákis pedig felele, és mondta Dávidnak, tudom, bizonyára kedves vagy előttem, mint Istennek angyala, de a filiszteusok vezérei mondták, el ne jöjjön velünk a harcba. Azért kelj fel korán reggel uradnak szolgáival együtt, kik veled eljövének, keljetek fel korán reggel, mihelyt megvirrad, és menjetek el. Felkelt azért Dávid embereivel együtt, hogy korán reggel elmenjen, és visszatérjen a filiszteusok földjére. A filiszteusok pedig felmenének Jezreelbe. Drága testvéreim, ott hagytuk abba Dávid történetének a tanulmányozását, hogy Dávid attól való félelmében, hogy Saul megöli, vagy megöleti, elmenekült a filiszteusok egyik város államába, 600 emberével. Gát városába ment, amit időközben ki is ástak a régészek, sok mindent találtak ott, sok érdekességet. Minden esetre ennek a királya annak idején Ákis volt, és ez a király befogadta Dávidot oda embereivel együtt, sőt engedélyt adott nekik, hogy letelepedjenek az egyik környező faluba, Ciklágba. Dávidot letelepedett a 600 emberével, meg azok családjával, szépen berendezkedtek ottan, és onnan Dávid időről időre hadjáratokat vezetett, és a filiszteusok szövetségeseit írtotta ki, tehát kiírtotta a filiszteusok ellenségeit, nem hagyott egy hírmondót se azok közül az emberek közül, akik azok közül az, a kisebb települések lakói közül, akiket megtámadott. Minden esetre az Ákis királynak mindig előadta, hogy most ő éppen a zsidókat gyengítette, miközben hát a filiszteusokat gyengítette. De annyira hitelesnek tűnt a hazudozása Ákis királynak, hogy teljesen megbízott Dávidban. Itt is több olyan mondatot olvastunk fel az ígéből, hogy Ákis, mint egy gyermeki bizalommal bízott Dávid szavaiban, és nagyon megbecsülte őt. Dávid azonban, testvérek, egy napon nagy bajba keveredett. Úgy fogalmaztam ezt, hogy csapdába került. amit saját magának tulajdonképpen köszönhetett. Emlékezzetek vissza arra, hogy Dávid azért ment Ákis királyhoz, mert az Úr küldte oda? Hát nem azért ment oda, hanem azért, mert magában eldöntötte, hogy ez így jó lesz. És akkor oda ment. Ott keresett menedéket a hitetlen embernél és népe között. Pedig az Úr megőrizte addig is Saul kezétől. Nem tudott neki Saul ártani. Biztonságban volt ő Izrael földjén is, az övéi, a népe között is. De erőt vett rajta a hitetlenség, meg az önfejűség, és azt gondolta, hogy jobb lesz nekem, ha átmegyek a filiszteusokhoz, és Isten megkérdezése nélkül egy ilyen önfejű, hitetlen útra vállalkozott. És ott, ahogy mondtam, meg láttátok is az ígéből, így, és ez történt vele, de akkor azon a napon, amikor Ákis király hívatta, és azt mondta neki, hogy a filiszteusok hadat indítanak Izrael ellen, a zsidók ellen, és neked velem kell jönnöd, akkor beütött a krach. Kezdték Dávidot utolérni, hogy így mondjam, a saját önfejűsége, hitetlensége és hazudozásai következményei. Egy olyan dolog volt ez, ami abban az időben többször előfordult, hogy tudnélik, ha egy ember menedéket kért egy másiktól, és az befogadta, akkor utána a menedéket kérő és befogadott ember az adósává lett annak, aki őt vele jót tett. Hát ez egyébként mind azóta is, meg mind a mai napig így van. Ákis király befogadta Dávidot, és amikor arról volt szó, hogy akkor megyünk a zsidók ellen harcolni, akkor természetesen Dávidot és az embereit, azt a 600 katonát, akik kipróbált emberek voltak, vitézek voltak, harcosok voltak, Ákis elvárta, hogy vele együtt mennek a csatába. Vonulnak a filiszteusok seregei rendjében a zsidók seregei ellen. De érezzük, hogy ez nagyon nem jó dolog. Nagyon nem jó dolog. Sőt, ugye azt mondja Ákis király Dávidnak, hogy nem csak, hogy te és a te embereid jöttök velem a zsidók elleni harcba, hanem te leszel az én testőröm. Azt mondja, a fejem oltalmazójává teszlek téged. Ide teszlek magam el, hogy őrizzél engem, aki befogadtalak téged. Jót tettem veled, most te is tegyél jót velem. Na, érzitek, itt van a nagy csapda, testvérek. Mert hogy Dávid ki volt? Dávid Izrael királyává volt kenve. Nem csak zsidó volt, hanem a zsidók királya volt már. És most az ő saját népe ellen, aminek a királya, kellene vonulnia és harcolni ellenük. Nem integetni nekik a szomszéd hegytetőről, hanem kardot emelni és ölni a zsidókat, a saját honfitársait, a saját alattvalóit. Parancsotba adni a saját embereinek, hogy öljétek, aki a filiszteusok ellen jön, vagyis a zsidókat, a saját véreiteket. Na, ez egy lehetetlen helyzet, ez egy kritikus élethelyzet, testvérek, és ez Dávid kinek köszönhette? Csak saját magának, az önfejű döntésének. Dávid nem is tudott mást mondani Ákisnak, mint hogy te tudod, hogy szolgádként mit fogok tenni. Így lehet fordítani a szavait. Te már tudod, hogy az oldaladon fogok állni, és teljesíteni fogom a feladatomat. De vajon Dávid hogy érezte magát valójában? Nehéz kitalálni, testvérek, hogy érezte magát. Ami tovább bonyolítja ezt a történetet. Tudnélik, szerintünk kényelmetlenül érezhette magát. Lehet, hogy tényleg kényelmetlenül érezte magát. Csak hogy ezt nem tudjuk egyértelműen állítani a bibliai szöveg alapján. Nem tudjuk azt mondani, hogy Dávid feje közben azon járt, hogy hogy tudnám magamat kimenteni ebből a lehetetlen helyzetből, hogy a saját népem ellen, a saját véreim ellen kelljen kardot emelnem. Nem olvassuk azt, hogy azt tervezte, hogy majd a csata közben, a csata hevében átállok hirtelen a zsidók oldalára, és akkor a filiszteusok ellen fordulok majd. Nem olvassuk ezt. Még azt se olvassuk, testvérek, hogy Dávid a szívébe fohászkodott volna az Úrhoz, hogy ó, Uram, Isten, adj már menekülést ebből a helyzetből, amiben a saját bűneim miatt belemásztam. Adj nekem és nekünk menekülést ebből a helyzetből, húzd ki ebből a pácból minket, amiben belesodródtunk itten. Nem olvassuk, hogy így imádkozott van. Lehet, hogy ezt tette. Lehet, hogy így érezte magát, de lehet, hogy nem. A szavai, testvérek, azok, mintha még az ellenkezőiről árulkodnának. Mintha ő ment volna készséggel. Elolvassátok alaposan a Dávid szavait, nem érzitek ezt a belső vívódást. Magát Ákis szolgájának, rabszolgájának nevezi, azt mondja, hogy az én uram ellenségei ellen megyek én is, az én uram ellenségeinek titulálja a saját népét. Nem tudjuk, lehet, hogy egészen oda süllyed Dávid, hogy a körülmetéletlenek oldalán, így nevezte annak idején Dávid Góliátot, mit akar ez a körülmetéletlen, meg gyalázza az urat, meg az Isten népét. Most a körülmetéletlenek oldalán harcol a saját népe ellen, amelyiknek ő a királya már. Ez egy kritikus és tragikus, katasztrofális élethelyzet, szituáció, amiben bele sodródott testvérek. Olyan kutyaszorító, amiből, hát majd látjuk, hogy az Úr kimentette, de csak az Úr tudta kimenteni. Hát úgy elgondolkoztam, testvérek, hogy mi hogy is vagyunk az életbe. A saját hitetlenségünk meg az önfejűségünk miatt hozunk mi is olyan döntéseket, amelyek rendjén mi is belesodródhatunk ilyen egészen lehetetlen, meg tragikus élethelyzetekbe. Egyszerűen nagyon-nagyon alaposan meg kell fontoljam, és fontoljuk mindig azt, hogy mit akar az Úr. És tőle függően hozzunk döntéseket, és járjuk az életutunkat, mert ha nem ezt tesszük, akkor még így is kerülhetünk nehéz helyzetbe, de akkor legalább tudjuk, hogy az Úr akaratát követve sodródtunk ki a helyzetbe. De hogyha csak a saját hitetlen eszünkkel gondolkozunk, hogy na majd ez így jó lesz, meg az úgy jó lesz, és akkor megyünk és csináljuk. Előbb-utóbb, testvérek, bajba sodródunk. Lehetetlen helyzetbe kerülünk. Előfordul, ha testvérek, az emberrel, hogy hitetlenül olyan... Úgy gondolja, hogy az én személyes érdekeimet azt szolgálja, anyagi vagy érvényesülési érdekeimet azt szolgálja, hogy én hitetlen emberektől fogadjak, kérjek, meg fogadjak el segítséget. Csak hogy aztán esetleg meg is kapja az ember ezt a segítséget. És aztán utána egyszer csak azon kapja magát, hogy akitől segítséget kért és várt, az benyújtja neki a számlát. És elvárja tőlem, hogy esetleg lépjek fel az Úr ellen, meg az ő népe ellen, meg az ő igéje ellen, és vele, ezzel a hitetlen, istentelen emberrel, vagy emberekkel egy oldalon álljak, és őket támogassam. Az Úr népével, vagy az Úr igéjével, magával az Úrral szemben. Adjam tanújjelét, bizonyítsam, hogy én tényleg vele vagyok, fizessek azért, amit kaptam. Mert semmi sincs ingyen. Semmi sincs ingyen. Benyújtják a számlát, és akkor az ember ott van, hogy most akkor vagy törésre viszi a dolgot, és azt mondja, hogy nem, vagy beáll a sorba, aztán ő is csinálja azt az istentelenséget, amit az istentelen emberek csinálnak. Valahogyan, testvérek, a Bibliában többször látjuk ezt, hogy nem csak Dávid, hanem mások is kerültek ilyen istentelen koalícióba, mert úgy gondolták, hogy az ő érdekeiket ez így szolgálja. Például volt egy másik király, a kegyes Jósafát király, egy istenfélő király volt, és úgy gondolta, hogy az ő érdekeit azt szolgálja, összefog Júda királyaként Izrael istentelen királyával, Akháb királlyal, akinél istentelenebb király nem is volt szinte Izrael történetében. Aztán, amikor az meghalt, utána jött az ő fia, Akháziának hívták azt a királyt, Josafát király azzal is összefogott. De bármit csinált ez a Josafát király, Isten figyelmeztette, hogy nem lesz ez így jó, és nem is áldotta meg ezeket a koalícióit. És mindig Josafát került nehéz helyzetbe az istenfélő hívő ember, mert az istentelenekkel kötött barátságot, szövetséget, és velük együtt járt, és azok belerángatták bizonyos dolgokba, amikre még az élete is ráment. Nem áldotta meg Isten ezeket a dolgokat, és nekünk is, ugye Pál apostol írja nekünk, úgy értem, mint keresztényeknek, azt írja Pál apostol az első korintusi levél 6. részében, hogy ne legyetek hitetlenekkel felemás igába. Ez sokszor ugye arra vonatkoztatjuk, hogy a hitetlen fiúk vagy lányok, vagy a hívő fiúk vagy lányok ne barátkozzanak össze hitetlen másik ember, egy fiú ne barátkozzon, egy hívő fiú ne barátkozzon egy hitetlen lánya, vagy egy hívő leány ne barátkozzon egy hitetlen fiúval, és ne kössön vele házasságot. De itt nem csak erről van, hanem egyáltalán ne kössön a hívő koalíciót, szövetséget, barátságot nem hívő emberekkel. Mert a nem hívők egy idő után benyújtják az embernek a számlát, és aztán majd kerülünk mi is ilyen lehetetlen élethelyzetbe, hogy a saját megváltónk, a saját urunk ellen, az ő igéi ellen, esetleg az ő nép ellen kell majd valamit tennünk. Sok bibliai példa mutatja azt, hogy ez így nagyon-nagyon nem jó. A hívőnek, testvérek, nekem, nektek arra kell törekedni, hogy keressük, hogy mit akar az Úr, még ha nehéz élethelyzetben vagyunk, akkor sem menjünk a saját fejünk után, hanem keressük, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. És azon az úton járjuk, amit ő mutat. Ne az önfejűség, a hitetlenség útját, mert szerintem az úgy jó lesz. Aztán egyszer csak kiderül, nagyon nem lesz jó. Nagyon sokszor van így, testvérek, mondjuk élethelyzetet szeretnék így fölemlíteni előttetek, például a házasságot. Hogy a házasságban, ha ilyen önfejű módon döntünk, és megyünk a magunk érzései után, és nem az Urat követjük, hát mondhatunk olyan dolgokat, meg tehetünk olyan dolgokat, amire rámegy a házasság. Krízisbe kerül a házasságunk. Lehet, hogy még válás is lehet a vége. Tönkre megy az egész. Ha nem lesz válás vége, akkor is tönkre megy, elhidegülnek egymástól. Megyünk a magunk feje után, mert az úgy jó lesz. Aztán egyszer csak ott vagyunk egy olyan helyzetben, hogy azt se tudjuk, hogy másszunk ki belőle. Hogy oldjuk meg? Vagy a gyereknevelésbe. Abba is nagyon sokszor előfordul ez, hogy hívő apák, anyák megpróbálják, hát nem az Úr akarata szerint neveljük a gyereket, hanem a legújabb pszichológiai, meg nem tudom milyen gyereknevelési tanácsot csak szerint. Aztán a gyerek életében jelentkeznek mindenféle szerencsétlenségek, esetleg elhidegül a szüleitől, vagy a szülei ellen fordul, lehetetlenné válik a kapcsolat, és akkor mi van? Bele sodródunk egy olyan helyzetbe, a saját magunknak köszönhetjük. Ami nem kellett volna. Ha az Úr akaratát követtük volna, nem jutottunk volna oda. Értitek talán ezt a súlyos problémát, amivel itt szembesít minket az ige. Tehát az első pontban erről szerettem volna egy kicsit beszélni, hogy Dávid a saját hitetlensége miatt, engedetlensége, önfejűsége miatt belemászik ebbe az istentelen szövetségbe, koalícióba, aztán ottan benyújtják neki a számlát, és egy napon ott találja magát Áfeknél, a zsidók meg a szembe vele, ő meg mellette a filiszteus hadrend, az öt városállam seregei, a zsidó királyával és embereivel a háttérbe. A második pontra térek át, amiben azt szeretném felvillantani előttetek, hogy Dávid nem csak, hogy csapdába került önmaga miatt, hanem meg is szabadult ebből a csapdából. Mert hogy az Úr, nem tudjuk másnak tulajdonítani ezt a csodát, az Úr megemlékezett Dávidról ebbe a helyzetbe, és kimentette őt ebből borzasztó helyzetből, amivel önmagát is, meg embereit is hitetlenül belemanőverezte. Kimentette őt ebből, és őket ebből a helyzetből. Itt talán zárójelben megjegyzem, hogy nem csak Dávidról volt szó, hanem az embereiről is. Ő felelős volt azért a 600 katonáért, meg azoknak a családjáért is. Azok vele tartottak. Azok hozzá hülyek voltak, mentek vele tűzön, vizen keresztül. Ő felelős volt, és őket is belerángatta ebbe a lehetetlen helyzetbe. De az Úr valahogyan rájuk tekintett, és szabadulást adott nekik ebből a helyzetből. Ha azt kérdezzük, hogy hogyan történt ez a szabadulás, akkor hát úgy történt, hogy Isten kezébe tartja az embereknek a gondolatát és érzéseit. A hívőkét is, de a nem hívőkét is. Azt olvassuk a Bibliában, hogy a példabeszédek könyvében van, hogy az Úr kezében van a királyoknak a szíve, és hajtja őket, mint a vizet, ide-oda. És itt is ez történt, hogy a filiszteus városállamok fejedelmei, amikor észrevették, hogy ott van Dávid a 600 emberével, akkor azt gondolták, hogy hát ez mit keres itt? Hát ez nem közülünk való, hát ez zsidó, ugye? És ilyen zsidó kell mondanom, amikor itt van egy zsidó köztünk, 600 katonájával. Ugye itt nem ilyen, ne gondoljátok, hogy ilyen sok tízezer katona vonult az egyik oldalon is, meg a másik oldalon is. Ezek kisebb csoportok voltak. Nem volt elenyésző ez a 600 katona ott a saját soraik között. Ráadásul Dávid. Hát te nem ez a Dávid, akiről azt énekelték a zsidók a körtáncba, hogy legyőzte Saul is az ő ezrét, és de Dávid az ő tízezrét, hát ez egy hős. Hát ő ölte meg Góliátot. Mit keres ez itt a 600 emberével? Ez zsidó. Hát ez istenfélő. Nem a mi isteneinket félő, hanem a másik istent, a zsidók istenét. Ez az Isten szövetséges népének a tagja. Mit keres ez itt közöttünk? Már erről is beszélhetnénk egy kicsit, hogy sokszor a hitetlenek elcsodálkoznak egy-egy hívőn, hogy ez mit keres itt közöttünk. Az én időmben voltak ilyen nagy diszkók rendezve a fiatalabb koromban, és akkor kelt ez a kis szóbeszéd, hogy egy hívők elment a diszkóba, és akkor ottan észrevették őt a többiek, és mondták, te mit kereseli? Hát itt nem járnak hívők közénk. Tehát ilyen hasonló hely lehetetlen, de mit keres itt köztünk egy zsidó, amikor az ő nép ellen harcolunk? Hát ráadásul, testvérek, ezek a fejedelmek nem voltak olyan buta emberek azért, mert nem sokkal azelőtt volt már egy ilyen eset, az 1 Sámuel 14:20-23-ba olvassuk ezt a történetet, amikor a némely zsidók átálltak a filiszteusok közé, hogy harcoljanak a zsidók ellen, tehát árulói lettek a népüknek, de a csata során visszaálltak a népük mellé, és a filiszteusok ellen kezdtek harcolni. Meggondolták magukat. Hát ez egy tragikus emlék volt ugye a filiszteus fejedelmeknek. Hát most lehet, hogy ez is ebbe töri a fejét, hogy ide jött közénk, még 600 ember. Hát teljesen felőröl minket, hátba támad majd minket, mert Ákis a sereg felépítése szerint hátul jött, és Dávid is hátul, mint egy hátvédként működött volna a 600 emberével. Hát onnan aztán akadálytalanul hátba támadhatta volna a filisztusokat, és azt mondják a fejedelmek, hát két tűz közé kerülünk, mert előről jönnek a zsidók, hátulról is jönnek a zsidók. Hát mi lesz itt? Az Úr terelgeti az ő gondolataikat, és józanságot is ad nekik, és azt mondják a fejedelmek Ákisnak, hogy na, küld haza gyorsan. Küld haza gyorsan ezt a Dávidot, mert ez nem vonulhat velünk a csatába. Adtad neki a sziklágot, akkor küld oda haza, hadd legyen otthon. Ne harcoljon velünk az ő saját népe ellen. Hát Isten testvérek, ez egy csodálatos dolog. Ákis király, ugye, hogy... Ákis király aztán hívatja Dávidot, és elmondja neki a tényállást. Ott mentegetőzik, hogy hát ez történik. Azt mondja, hogy menjél haza, légy szíves, mert a többiek nem, meg így, meg úgy. Dávid még ott szívóskodik, hogy de ő itt akarna maradni, mert ő így, meg úgy, de mégiscsak haza kell neki mennie. És az Isten testvérek így valahogy kimenti őt ebből a lehetetlen helyzetből, amiben önmagát manőverezte. És ha azt kérdezzük, hogy ez miért tette ezt az Úr? Miért cselekedett így az Úr? Akkor csak azt a választ tudom adni, testvérek, hogy a saját dicsősége miatt. Istennek volt Dáviddal kapcsolatban terve. Dávidot Isten Izrael királyává akarta tenni, és azzá is tette. Ő neki, annak a népnek a királya kellett lennie. És az ő királyi családjából kellett jöjjön később a Dávid fia, a Krisztus, a Messiás. Ha Dávid nem lesz Izrael királya, akkor hogy jön a királyi családjából majd a Messiás király, Krisztus? Sehogy. Már itt a sátán sötét kezét is érezzük a dologba, mintha ő lett volna az, aki Dávidot itten ide terelgette volna ebbe a helyzetbe, hogy aztán nehogy Izrael királya legyen. Mert ha a zsidók azt látják, hogy Dávid ellenük harcol, soha az életben nem választják Dávidot a saját királyukká. Mint később ez egyébként ez megtörtént, hogy az először Júda, aztán az egész Izrael Dávidot önként királyukká választották, de nem választották volna azzá, ha ebbe a csatába Dávid ellenük harcol, ami egyébként egy tragikus végkimenetelű csata volt. Mert később olvassuk itt, hogy ez a csata megtörtént. Izrael tragikus vereséget szenvedett, és meghalt Saul király is, és Jonatán is. És Dávid, ha ott van ebbe a csatába a filiszteusok oldalán, ezt soha nem bocsátják meg neki. Isten azonban nem engedte, hogy ott legyen ebben a csatában. Még akkor se, ha önmagától ott lett volna. Nem lehetsz ott, mert neked Izrael királyává kell lenned. És a te királyi családodból kell, hogy jöjjön a világ megváltója, mi Krisztusunk, Jézusunk. Itt nagy dolgok forogtak kockán, testvérek, és az Úr közbeavatkozott a saját dicsősége érdekében. Nem engedte, hogy az ő terveit meghiúsítsa, vagy a sátán, vagy Ákis király, vagy Dávid maga, és menekülést adott ebből a nehéz helyzetből. És ez egy rendkívül vigasztaló dolog, testvérek, a számomra és a számunkra is. Nem csak az Urat csodálhatjuk itt, mert csodálhatjuk az Urat, hogy hogy adott ebből a helyzetből kimenekedést Dávidnak. Csodálhatjuk az Urat, hogy hogy tartja kezébe az istentelen embereknek is a szívét, lelkét, és hogy irányítja őket, hogy kormányozza a világot. Lehet a sátán is ügyködik valamit, de az Úr felülírja a ténykedéseit. De testvérek, így magunkra is alkalmazva ezt. Hát mi is, ha hitetlenül, önfejűen rosszul döntünk, és belejutunk ilyen lehetetlen élethelyzetekbe, hogy Isten ellen, Krisztus ellen kell döntenünk, vagy fordulnunk, istentelenek oldalán, és ezzel viszonoznunk az ő irántunk való nagy jótéteményeiket. Hát ezekre a bűneinkre egyfelől van bocsánat. Másrészt meg, testvérek, az Úr ki tud bennünket is menteni ezekből a helyzetekből, amiben saját bűneink miatt belesodródunk, meg belesodrunk másokat is. Ki tud menteni minket is az Úr. Ha a dicsőségét szolgálja, ha velünk kapcsolatos terveit szolgálja, ki fog minket menteni? Úgy is, ahogy Dávidot kimentett, hogy Dávid nem is kérte. Valószínűleg nem is kérte az Urat, hogy mentse ki, de kimentette. Mennyivel inkább minket, ha kérjük? Hogy szabadítson, mert ne csak a bűneinkre adjon bocsánatot, hanem a bűneink nyomorult következményeit is valahogy orvosolja. Adjon nekünk azokból is szabadulást. És úgy lehet, testvérek, hogy az előbb mondtam azt a két példát, hogy egy házasságban mondjuk a férj vagy a feleség hitetlensége miatt válságba sodródik a kapcsolat, de lehetséges, hogy az Úr a bűneik miatt kialakult krízisből kimenti őket, és orvosolja azt a helyzetet. És az is lehet, hogy a gyerekeinkkel kapcsolatban sok mindent elrontunk, és nagyon nehéz viszonyt alakítunk ki velük. Azt se tudjuk, hogy hogy lehetne azt orvosolni, de az Úr tudja, és helyrehozhatja, amit mi elrontottunk, és helyreállíthatja ezeket a dolgokat. És ebben látok én egy nagy vigasztalást, testvérek. Ezt én nagyon vigasztalom, hogy Isten nem csak megbocsát nekünk, hanem ha a dicsőségét szolgálja, a terveit szolgálja, meg tud menteni a bűneink nyomorult következményeitől is. Persze nagyon jól tudom azt, és tudjuk mindjárt, hogy a bűneinknek a legnyomorultabb következménye micsoda? A kárhozat, a pokol. A földi nyomorúságok is, nehéz élethelyzetek is következmények, de a legutolsó, a legszörnyűbb következménye a pokol, ahol elmélkedhetünk, elmélkedhet, aki oda jut, mint a gazdag ember a pokolba, kínok között fölemelte a szemét, hogy mit csinált rosszul. De ennek aztán nincs vége. A legtragikusabb következménye a bűneinknek a, nem az, hogy tönkre megy a házasság, vagy a gyerekeinkkel meg, hanem az, hogy elkárhozunk. Ki szabadít meg ettől? Ha nem az Úr. Ha nem az Úr. Ő a nagy szabadító, testvérek. Meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket. És meg is szabadítja őket. És amikor megszabadít, akkor nekünk is egy új kezdést biztosít. Egy új lapot nyithatunk, egy újat kezdhetünk. Dávid, amikor itt megszabadult, akkor újat kezdhetett. Újat is kezdett, majd látni fogjuk a történet folytatásán. Az Úr rászorította testvérek, de úgy rászorította, hogy majdnem ráment ő is meg mindene, de újat kezdett az Úrral. Erről a mélypontról az Úr fölemelte őt, és megújította a hitéletben, kegyességbe. Velünk is megteszi ezt az Úr, és ez biztató, nagyon bátorító, testvérek. Vigyük magunkkal ennek az igének ezeket a tanúságait. Tudnélik azt, hogy ha saját hívő emberként is előfordulhat velünk is, nem csak Dáviddal, hogy hitetlenül, önfejűen hozunk döntéseket. Aztán utána kialakul előbb vagy utóbb egy ilyen szerencsétlen helyzet, hogy az istentelenek oldalán találjuk magunkat. És a saját urunk, a saját népe, az ő igéi ellen kellene valamit tennünk. És azt se tudjuk, hogy mászunk ebből a helyzetből. Kényelmetlen, kellemetlen, tragikus, katasztrofális. De magunknak köszönhetjük egyedül. Viszont szabad kiáltanunk az Úrhoz. Egyfelől bocsánatért, hogy ide jutottunk, másfelől kérhetjük, hogy szabadítson már ki ebből a nyomorult földi élethelyzetünkből is. Ne csak a pokoltól mentse meg, hanem ettől is. Ha lehet, oldja meg ezt a helyzetet, neki hatalmába van. Mert mindent a hatalmába tart. Ákist, és a többi fejedelmeket, és mindent. Oda tereli az emberek szívét, ahova ő akarja. Képes megszabadítani bennünket. Vigyük magunkkal ezt a drága ígéretet, és az legyen a biztatás számunkra, hogy őrizzen meg az Úr minket az ilyen helyzetektől. És éppen ezért szálljuk oda magunkat arra, hogy mindig kérdezzük, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Tőled függően, mert akkor nem kerülök ilyen helyzetbe. Mit akarsz, hogy cselekedjem? Hogy legyen, mint legyen? És az Úrtól függve hozzunk. Neki tetsző, az igétől függő és az igének megfelelő döntéseket, elhatározásokat az életünkben. Segítsen ebben a mi Urunk bennünket. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy imádhatunk téged, aki teljhatalmú király vagy a mindenségnek. Olyan jó látni a te tevékenykedésedet a színfalak mögött, itt ebben a történetben is, ahogy ide-oda irányítottad az emberek szívét. És olyan különös ez, hogy a te fiadért, a te szolgádért, Dávidért, aki éppen a hitetlenségnek az ösvényein járt, és annak a következményeit kellett, hogy tapasztalja, érte is cselekedtél. Amikor ő nem törődött veled, te mégis törődtél vele, mert kegyelmes is vagy, nem csak hatalmas. Nem feledkezel el a te választottaidról, a te szolgáidról. Szabadulást adtál neki, és ma is szabadulást adsz nekünk. Mi sokszor elfeledkezünk rólad, Urunk, és a saját útainkat járjuk. Sokszor ezeket a fejünkhöz kell, hogy verjed. Lássuk a saját hitetlenségünknek, önfejűségünknek a következményeit családunkban, házasságunkban, munkahelyeinken. Köszönjük néked, hogy megállhatunk, és bocsánatot kérhetünk tőled, és odaszállhatjuk magunkat, hogy most mégis itt vagyunk, Urunk, és szeretnénk újat kezdeni. Veled és a te akaratodat szeretnénk cselekedni. Köszönjük, hogy te megmutatod az akaratodat a te gyermekeidnek, a te követőidnek. Áldunk téged azért, hogy rávezetsz minket a jó döntésekre, a jó utakra, amiket nem kell ilyen nyomorult helyzetbe jutnunk. Köszönjük te néked azt, hogy dicsőségedért cselekszel. Áldunk azért, mert Dávidot királlyá tetted, és aztán a királyi családjából hoztad elő a mi áldott megváltónkat, Krisztust. Köszönjük Istenünk, hogy te hosszú távon gondolkoztál már akkor is, és azért cselekedtél ott adott helyzetben. Áldunk azért, mert van megváltónk, van Urunk, akire figyelhetünk. Van valaki, aki meghalt értünk, akiért van bocsánat minden önfejűségünkre. Van valaki, aki feltámadt, aki él, akire figyelhetünk, akire hallgathatunk. Áldott Krisztusunk. Köszönjük néked, hogy ma is tanítottál minket. Segíts bennünket szívünkben forgatni ezeket az ígéket, add, hogy átjárják a mi lelkünket, és formálják gondolkozásunkat, döntéseinket, életvitelünket. Áldunk téged azért, hogy együtt lehettünk ma is. Kérünk, légy velünk a jövő héten. Áld meg a pihenő testvéreinket, akik elutaztak, vagy éppen közénk jöttek. Áld meg, kérünk, a betegeket, a gyászolókra tekintsél vigasztaló szereteteddel. Kérünk téged, hordozz minket gondviselő kegyelmedben. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! A hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem először is, hogy jövő héten a bibliaóránkat a szokott időben megtartjuk. Beszélgetünk az elhangzottakról, megosztjuk egymással hitbeli tapasztalatainkat. Szeretettel várunk mindenkit erre az alkalomra. Hirdetem a testvéreknek azt is, hogy közeledik a városlődi gyülekezeti hetünk, augusztus 16-tól 21-ig lesz, és ezzel kapcsolatban, akik jelentkeztek, azokat Lupsa György testvérünk nevében arra kérem, hogy maradjanak most Isten tisztelet után egy kis megbeszélésre. Hirdetem továbbá azt, hogy az Isten kezében alapítvány kuratórium ülést tart most az Isten tisztelet után, ugyancsak oda is, akik meghívottak, akik érintettek, jöjjenek. Jelentem még a testvéreknek azt, hogy az elmúlt héten megtartottuk az ifjúsági hetünket Svidben, 19-en voltunk, hála Istennek minden rendben volt, a lelki programok is rendben bonyolódtak, és az egyéb, hát nem lelki programok, mint kirándulások, étkezések, utazások, azok is minden, hála Istennek, baleset nélkül, baj nélkül megtörtént, úgyhogy mondhatjuk, hogy velünk volt az Úr, és megáldott minket. Köszönjük az értünk mondott imádságokat. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. A záró énekünket énekeljük, a 450. dicséretet, 450. Drága dolog az Úristen dicsérni, színe előtt kegyesen énekelni. Énekeljük el mind az 5 versével, utána himnuszunkkal zárjuk mai együttlétünket.
Yeah.
himnuszunkat énekeljük el. Áldás, békesség!